Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és ahogyan azt az első blogban már mondtuk, tesztkészülékkel folytatjuk az adásunkat, amely nem más, mint a Xiaomi Mi 10T Pro nevű készüléke, ami ugye azért egy izgalmas telefon, mert csúcskategóriás hardvert ad, és ahhoz képest viszont egyáltalán nem mondható drágának. Ugyanakkor viszont van egy elég nagy káosz a Xiaomi-nak a modell palettájában, mert hogy hát egy pár hónappal ezelőtt jöttek ki az Mi 10-es modellek, amiből volt Lite, meg sima Mi 10, meg Pro, meg Ultra, és aztán ugye eltelt 3-4 hónap, és kijött az Mi 10T nevű készülékcsalád, amiből szintén van Lite, meg sima, meg Pro, tehát ez már összesen 7 telefon, és hát ember legyen a talpán, aki ezeket meg tudja egymástól rendesen különböztetni, meg tudja, hogy egyik miben tér el a másiktól, még nagyjából el tudja dönteni, hogy neki melyikre van igazán szüksége, mert melyik azok a funkciók, amikre nincs szüksége, és ennek megfelelően melyik az a legjobb választás ebből a 7-ből, ami a pénztárcájának is megfelelő. Pláne úgy, hogy egy csomót hát nem is biztos, hogy lehet kapni hivatalosan, vagy csak szolgáltatónál, vagy rengeteg szürke importos vonalról, vagy be lehet rendelni külföldről, tehát hogy tényleg túl sok itt az opció. Mindenesetre most mi azt a terméket választottuk ebből a pakból, amelyik egyrészt az egyik legfrissebb, mert ugye az Mi 10T széria az mert egy hete jelentkezett be, másrészt pedig abból viszont az egyik legjobb, és ehhez képest viszont nem drága, legalábbis úgy értve nem drága, hogy induló ár kapcsán az, amit megadott a Xiaomi, az sokkal kedvezőbb, mint amilyen induló ára az Mi 10T nélküli szériának volt, mert az nagyon magasan nyitott, viszont ugye eltelt egy kis idő, és most az a helyzet, hogy az Mi 10T Pro, amit ugye most mindjárt bemutatunk, az fillérre, hivatalosan fillérre ugyanannyiba kerül, mint az Mi 10, és ez hát azért érdekes, mert a két készülék között igazából nincs is túl nagy különbség. De ami van, az viszont fontos, és hát valahogy úgy próbált összesakkozni ez a Xiaomi, hogy bizonyos dolgok fontosak bizonyos típusú felhasználóknak, más dolgok meg másoknak lényegesek, és úgy tették be, meg vettek ki funkciókat, meg tulajdonságokat a termékből, hogy igazából a kettő azért eléggé különbözik néhány nagyon szignifikáns paraméterben, de mégiscsak azért az van, hogy mégis mind a kettővel az ember elégedett lehet, de most közösen fogalmazok egyelőre, konkrétizáljuk ezeket a különbségeket. Az Mi 10T szériának az az általános ismérve, hogy nincs bennük AMOLED kijelző, hanem ugye egy IPS kijelző van bennük, viszont nem lehajlított a kijelző széle, hanem sík, ami sokaknak nagyon fontos, mert ugye jobban lehet védeni a kijelzőt egy utólagos fóliával, vagy egy edzetüveggel, még ugye a sima Mi 10-es szériának ilyen hajlított szélű kijelzője van, azon azért bénán néz ki a fólia, úgyhogy ez az egyik fontos különbség. A másik az a kijelzőnek a képfrissítési rátájában keresendő, ugye a sima Mi 10-esek azok 90 Hz-es képfrissítést tudnak, ami már önmagában is jobb, mint az átlagosnak tekintett 60 Hz, de az Mi 10T, amiben ugye nem AMOLED a kijelző, hanem IPS, az viszont 144 Hz-es képfrissítésre alkalmas, ami nagyon-nagyon magas számnak számít, és ez ugye főleg a játékoknál lényeges, mert ott ugye sokkal folyamatosabbak a mozgások, mégpedig azért folyamatosabbak, mert ugye sokkal gyakrabban, tehát másodpercenként 144-szer változik a kijelzőnek a tartalma, ugye egy átlagos kijelzőn, egy átlagos telefonon ez 60-szor történik meg, és hát azt is folyamatosnak érezzük, de igazából, hogyha egymás mellé teszünk egy 60 Hz-es, meg egy 144 Hz-es képfrissítéssel dolgozó kijelzőt, és egy megfelelő tartalmat intunk el rajtuk, akkor azért nagyon látványos a különbség. Nem mindenkinek számít, de akinek számít, annak az Mi 10T Pro, az egy olyan választásnak tűnhet, ami ilyen szempontból kielégíti az igényeit. A másik különbség, az pont a kijelzők miatt van, ugye egy AMOLED kijelző mögé, a kijelző mögé bele lehet tenni egy új nagymat olvasót, egy IPS kijelzőben ez a technológia nem megoldható, úgyhogy az új nagymat olvasót, az oldalsó kijelző bekapcsoló-kikapcsoló gombba építették bele, és ez nagyon-nagyon hatékony, nagyon gyors, nagyon jól érzékel, tényleg az egy remek megoldás. Azt is gondolom egyébként, hogy nem is feltétlenül érdemes erőltetni minden telefonnál azt, hogy a kijelző mögé tegyük az új nagymat olvasót. Tényleg még mindig ott tart a technológia, hogy a külön rakott új nagymat olvasó az általában pontosabb, gyorsabb precízebb, és ezért ez az oldalsó gomb, ez itt például nagyon kellemes, pont kézre áll, nem is kell megnyomni, hanem csak érdemes csak a felületéhez kell hozzáérni, és akkor már is felold a telefon, és benne vagyunk a menüben. Szintén nagy különbség, hogy az Mi 10-esekben van vezeték nélküli töltés lehetősége, az Mi 10T szériában viszont nincsen, és ez egy elég érdekes kérdés olyan szempontból, hogy mitől függ egyáltalán az, hogy egy gyártó most beleteszi a vezeték nélküli töltést a készülékébe, vagy nem. Ugye nyilván mindenki azt mondaná, hogy hát tök jó, hogyha beleteszi, mert akkor tudom használni egy csomó olyan környezetben, ami egyébként ugye a mindennapokban előfordul. Ugye egyrészt vannak most már egész filléres töltőpadok is, amiken teljesen jól lehet használni egy vezeték nélküli töltéssel rendelkező telefont. Másrészt ugye egyre több autóba rakják bele az autógyártók, valahova berakják mondjuk a sebváltó elé, vagy belerakják a kesztyűtartóba, és akkor ott ugye az ember csak bedobja a telefont a kocsiba megfelelő helyre, és az automatikusan felveszi a töltést. Arról nem is beszélve, hogy egyre több olyan utólag beszerelhető autós tartó van, mint ugye a szélvédőre vagy a szellőzőrácsba lehet berakni, ami egyébként meg ilyen vezeték nélküli töltésre is képes, tehát ott sem kell babrálni a kábelekkel, hanem az ember felrakja a tartóra a telefont, és az egyből elkezd tölteni. Szóval van értelme ennek a vezeték nélküli töltésnek, egyre több értelme van. Ráadásul ugye nem csak telefonokat lehet vezeték nélkül tölteni, hanem egyre több órát, meg egyre több Bluetooth headsetnek a tokját lehet tölteni, ami ugye majd tölti magát a headsetet. Tehát, hogy ez egy terjedőben levő technológia, de azt mondták a Xiaomi-nál, hogy a 10T szériából ezt kiveszik. Ugyanakkor viszont jó nagy akkumulátort tettek bele, amiben viszont elég jó a gyors töltés is. És itt van egy ilyen egymásnak ellen dolgozó funkció set, amivel minden gyártónak meg kell küzdenie, hogy most mit preferál. A helyzet az, hogy a gyors töltéshez arra van szükség, hogy az akkumulátort azt ugye kettébe kell szedni kvázi, és el kell őket egymástól távolítani, és közéjük kell tenni egy olyan réteget, ami ezt a gyors töltést meg tudja oldani. Viszont ez ugye növeli hát vagy a készülék méretét, vagy hogyha a készülék méretét nem óhatjuk növelni, akkor csökkentenünk kell az akkumulátornak a kapacitását, hogy a gyors töltésnek megfelelő helyigény az megoldhatóvá váljék. És erre még ugye rájön a vezeték nélküli töltésnek a helyigénye is, mert ugye az is egy plusz réteg az akkumulátor fölött, közvetlenül a hátlap alatt, ami hát ugye pár millimétert azért vastagítja a telefont. Szóval minden gyártónak el kell döntenie, hogy most azt preferálja, hogy minél nagyobb akkumulátor legyen benne, de akkor viszont valószínűleg nem lesz gyors töltés, vagy nem lesz vezeték nélküli töltés. Vagy beír egy kicsit kisebb akkumulátorral, de az gyorsabban lehet tölteni, és ezt adott esetben belefér a vezeték nélküli töltés pár milliliteres megoldása. Plusz, ha vezeték nélküli töltést használunk, akkor a fém hátlapról le kell mondjunk, hiszen azon keresztül nem működik ez a Qi technológia, hanem akkor ott üveget vagy műanyagot kell használni. Szóval ez egy ilyen elég komplex dolog, minden egyes modellnél ezt nyilván megvizsgálják, hogy most minek van a legnagyobb relevanciája, meg a célcsoport valószínűleg mire vágyik, és akkor annak alapján kitalálják, hogy akkor mekkora akkumulátor, milyen gyors töltési technológiával, és legyen-e benne vezeték nélküli töltés, vagy sem. És hát ugye az a helyzet, hogy a Mi 10T Pro-ban nincsen vezeték nélküli töltés. Minden más szempontból viszont majdnem, hogy ugyanaz, mint az Mi 10, ez ugye azt jelenti, hogy a Snapdragon 865-ös chipsetben van, ami ugye a Qualcomm-nak, tehát most nem a legerősebb chipsetje éppen, mert ugye ebből van egy plusz verzió, ami egy picit magasabb órajellel, egy picit gyorsabb, de igazából ez nem egy szignifikáns eltérés. De a jelenleg elérhető egyik legjobb chipset van benne, addig a pontig, amíg decemberben meg nem érkezik a 875-ös a Qualcomm-tól, de azok a telefonok, amiben az bekerülnek, azok majd márciusban lesznek piacon, szóval még bőven eléggé kúrens ez a hardware, és eléggé gyors is. Úgyhogy ilyen szempont nincsen gond. A Magyarországra érkező készülékekben 8 GB RAM és 250 GB belső tárhely lesz, ami bőven elég. Ezt ugye nem lehet bővíteni, viszont két SIM-et be lehet tenni, és ez ismét egy különbség az Mi 10 és a 10T Pro között, mert az Mi 10-es az ugye egy SIM-es legalábbis az európai piacon mifelénk, úgyhogy ez is egy fontos eltérés, a dual SIM azért még mindig egy olyan dolog, amit elég sok ember használ napi szinten, és ugye azt csak a 10T Pro-val tudja elérni. Ha viszont 865-ös Snapdragon van a telefonban, akkor ez azzal is jár, hogy 5G-s modem is van benne, hát 5G hálózatokra is fel tud lépni a készülék, aminek egyelőre túl sok értelme nincsen, mert Magyarországon csak Budapesten van a belvárosban két szolgáltatónak 5G hálózata, tehát ilyen szempontból most teljesen mindegy fogyasztói szemmel, hogy benne van az 5G vagy sem, de egy jövőálló dolog, ha majd két-három év múlva az 5G sokkal elterjedtebb lesz, akkor hát praktikus, hogy benne van a készülékben az 5G. Úgyhogy tényleg egy csúcskategóriás telefonról van szó, hardveresen mindenképpen nagyon-nagyon erős, nagyon gyors, nagyon responszív, és ez az IPS kijelző is a jobbak közül való, tehát egy elég nagy fénysűrűségű, mi több mint 500 nites fénysűrűséget mértünk, nagy fénysűrűségű, korrektül összerakott, szép kijelző, amiben csak egy kis kameraluk van a bal felső sarkánban, ami ugye 20 megapixeles olajpi kamerát rejt, és miután ugye IPS a kijelző, ezért nincs always on kijelzés, tehát nincs ez a halványan látható óra megértesítési felület. Ugyanakkor viszont akkor kellett beletenni egy értesítési ledet, és ezt is bele nyomorintották abban nagyon vékony kávába, ami a kijelző felett van, ott van egy fehér kis led, nem is látszik, hogyha nem villog, ha meg villog, akkor viszont látszik, és ugye pont ez lenne neki a lényege. Na, ami jó még ebben a termékben, hogy a kamerával sem spóroltak, 108 megapixeles Samsung szenzor a főkamera mögött, ez, erről tudjuk, hogy ez nagyon jó. És igazából az eredmények is igazolják, nappali fényviszonyok között tényleg kiváló minőségű felvételeket lehet lőni vele. Ugye lehet akár 108 megapixelben is fotózni, de az viszonylag felesleges. Ez arra jó, hogy ugye 9 képpontot fog össze a szoftver egyszerre, és abból csinál 16 megapixeles képet, de az a 16 megapixeles kép az tényleg éles, részletgazdag, jó dinamika tartományú, és a színhűsége is megfelelő, tehát ez egy tényleg egy frankó megoldás. Mellé raktak egy 13 megapixeles ultraszíles látószögű szenzort, ez egy ilyen közepes képességű dolog, hogyha a többi hasonló kategóriás telefon ultraszíles szenzorához nézzük, ebben még autofókusz sincsen, és van mellette még egy 5 megapixeles makró szenzor, és erre elég sokszor elmondjuk, hogy hát most igazából csak azért, hogy makrózzak egy külön szenzort betenni, az nem annyira nagyon praktikus, de másik szempontból viszont az a helyzet, hogy ebben már 5 megapixellet tud ez a makrószenzor, ami egyrészt már bőven elég egy átlagos, jó minőségű fotóhoz, másrészt pedig ez egy autofókuszos makrószenzor, ami azt jelenti, hogy nem kell fixen mondjuk 4 centire menjünk a témához, hanem az 3-6 centinél bárhol ugye élesíteni tudja a témát, és ez igazából nagyon-nagyon praktikus, nagyon korrekt makrófelvételeket lehet vele készíteni, és ugye mi általában elmondjuk, hogy a makrószenzor 2 megapixelen fix fókusszal az, hát ez nem nagyon lényeges dolog, meg elég értelmetlen is, de legutóbb írt például nekünk egy olvasó, illetve egy hallgató, ki azt mondta, hogy szerintem is értelmetlen, hogyha fotózásra használjuk, de hogy ő már egy kicsit idősebb, és ez a makrószenzor, ez nagyon-nagyon jól jön neki arra, hogy apróbetűs részeket olvasson el bizonyos dokumentumokon, mert akkor lefotózza, és ki tudja nagyítani, a készülék kijelzőjén és sokkal jobban el tudja olvasni. De mondom, az MB10T Pro-ban ez az 5 megapixeles makrószenzor, ez kifejezetten jól sikerült. És ha megnézzük a telefon hátlapját, amire ugye nagyon kiáll ez az egész kamera set, akkor azt fogjuk látni, hogy van még ott egy vaku, és van egy negyedik kör is, mármint a 108 megapixeles nagy kör alatt, tehát összesen 5 körről beszélünk, de abban nincsen kamera, hanem a Xiaomi azt mondja, hogy abban van egy fényerősség szenzor, ami azért fontos, mert hogy ilyen szempontból, mint a telefonnak az előlapján is van valahol egy ilyen fényerősség szenzor, hogy a készülék teljesen tökéletesen fel tudja mérni a környezeti fényviszonyokat, és ennek megfelelően 4096 szintű kijelző fényerősséget tud állítani, hogy minden jobban alkalmazkodjon ahhoz, amilyen környezetben éppen a készülék van, és minden jobban a láthatóság és az energiahatékonyság közötti tökéletes arany középutat megtalálja. Hát megmondom őszintén, hogy nagyon sokat szórakoztam ezzel, kisipari módszerekkel, tehát hogy egy zseblámpával telibe világítottam ezt a hátsó szenzort, aztán bevonultam ilyen sötétebb helyiségekbe, hogy megnézem, hogy hogy változik ennek hatására a kijelző fényereje, és igazából nem nagyon láttam szignifikáns változást, tehát mondhatjuk azt, hogy ez hogy úgy bele van írva a specifikációba, meg hát van ott egy szenzor tényleg, de úgy nem éreztem azt az óriási különbséget, és a fotózásnál is kipróbáltam, hogyha letakarom ezt a szenzort, és úgy fotózok valamit, ami ellenfényes, úgy akkor nyilván több értelme van egy olyan szenzornak, ami a hátlapon van, akkor változik-e a kép bármilyen paraméterre, mint hogyha nem takarnám le, de ott sem nagyon láttam az eltérést, úgyhogy egyelőre ezt egy fenntartásokkal fogadom, hogy ennek különösebb értelme volt. Inkább úgy néz ki, hogy miután 4 kört kellett oda rajzolni a nagy 180 megapixeles kamera alá, ezért kitaláltak valami negyedik funkciót is, hogy ne legyen ott egy vak kör, de olyan nagy életbevágó és óriási változásokat hozó gyakorlati hasznát azt pillanatnyilag nem találtam. Na viszont, hogy ne csak a nagyon jó dolgokról beszéljünk, ugye a kamera kapcsán azért vannak észrevételek, ugye lehet vele videózni is természetesen, akár 8K-ban is, maximum 6 perc hosszan, mert különben túlmelegszik a telefon, amivel egyébként nincsen baj, mert ugye 8K-ban még relatív felesleges videózni, mert nincs semmi, amit meg tudjuk nézni, vagy hát nagyon ritka az az ember, akinek van egy 8K-s megjelenítője, de 4K-ban is 60 fps-sel működik, van benne optikai stabilizáció, de van szuper stabil mód, amit folytonos felvételnek nevez a telefon, nem tudjuk, hogy miért, de minden esetre azért nagyon szépen kiszűri a kézremegéseket, és jó a minősége is, tehát ezekkel a történetekkel, tehát minőségi szempontból nincsen gond a videós képességekkel, de szoftveres kezelőfelületi szempontból ez teljes káosz, mert hát egyrészt nem lehet váltani videózás közben látószöget. Ezt minden más telefon ezen az árszinten tudja, hogyha több kamera van hátul, akkor folyamban levő videózásban én bármikor váltatok az ultraszélesre vagy a zoom kamerára, ezt akármikor meg tudom csinálni, de semminál ez a lehetőség nincsen. Zoomolni minden esetben lehet, mert akkor ugye digitálisan ugyanazt a lencsét használva nagyít bele a képbe a telefon, ami egy 180 megapixeles szenzornál nyilván nem gond, és ott el lehet menni 6-szoros zoomig, és még hát 6-szoros, nem már látszik, hogy azért ez digitális, de mondjuk 3-szorosig elég jó a minőség 4K-t választva. De hogyha én mondjuk úgy kezdem el a felvételt, hogy én az ultraszéles látószögű szenzorral szeretnék videózni, és elindítom úgy a felvételt, akkor abban a szerencsétlen 13 megapixeles ultraszéles szenzorba tudok belenagyítani, és hát az egészen drámaian rettenetesen néz ki. Ezt egyszerűen nem kellett volna hagyni, tehát hogy ez az opció nem kellett volna, hogy működjön, illetve hát nyilván ugye az lett volna a megoldás, hogyha egy ultraszéles szenzorral kezdek el videózni, és elkezdem húzni a csúszkát, hogy nagyítok, akkor egy bizonyos pont át kellett volna váltson a másik szenzorra, és akkor ugye a képminőség sem látja kárát a dolognak. De tényleg valahogy azt lehet érezni, hogy itt ezen a ponton van káosz a szoftverben, és egyébként ugye a MIUI 12 van ezen a telefonon, Android 10 alapokon, ami egy korrekt rendszer, nagyon régóta reszelgeti a Xiaomi, de hát most őszintén az a helyzet, hogy mindig az van, hogy valamit javítanak, és valami másnak elromlik, és most is azt lehetett érezni, hogy egy csomó dolog belekerült ebbe az új MIUI-ba, például a felülről lehúzható tálca helyett kérhetünk egy ilyen Control Center jellegű dolgot, ami az iOS-en, az Apple telefonokon is van, hogy ilyen nagy ikonokkal lehet a legfontosabb paramétereket gyorsan változtatni. Ez kb. Egy-egybe ellopták az Apple-től a MIUI 12-be, de hasznos, jól néz ki, nincs vele gond. Ha viszont belemegyek mondjuk a beállítások menüpontba, akkor kettő darab adatvédelem gombom van, az egyikben levő funkciók félig meddig ugyanazok, mint a másikban, de van olyan, ami meg nem. Ugyanez van a tárhelytisztítás és a biztonságmenüpont kapcsán, hogy a biztonságmenüpontnak része a tárhelytisztítás, de mégis kapott egy külön ikont a kezdő oldalon. Szóval, hogy valahogy azt lehet érezni, hogy ez azért még mindig káosz, nagyon sok féleképpen testre lehet szabni a rendszert, nagyon sok beállítás van, nagyon sok témázhatóság, de nagyon el lehet benne veszni. Tehát, hogy nem sikerült ezt logikusan összerakni, hogy ez hogy működjön, és egészen mélyre le lehet menni a menüben, hogy aztán az ember másszon visszafele, hogy visszajusson a főképernyőre, utána még egyszer ugyanazt a menüpontot lehet, hogy meg se találom, szóval hogy egy nagyon-nagyon összetett, viszont éppen emiatt eléggé kaotikus rendszer ez a MIUI 12, hogyha nem a teljesen alapszintű felhasználók vagyunk, hanem egy kicsit bele akarunk túrni a lelki világába. De ugye ezt folyamatosan frissítik, meg áldan jönnek rá az új verziók, és nyilván változnak benne a dolgok, hol jobb lesz, hol kevésbé jobb, de ez itt alapvetően egy pozitív irányba változik a tudása, nagyon sok apró extra van benne, ami viszont tök hasznos. Úgyhogy összességében ez egy jó árfekvésű, erős hardverű, IPS kijelzős, de lehet, hogy pont ez nem is akkora nagy baj, jó kamerával felszerelt, korrekt telefon, némi szoftveres, hát ilyen furcsaság van benne, de ezzel simán együtt lehet élni, úgyhogy ez tipikusan olyan készülék, amit valószínűleg elég sokan meg fognak majd vásárolni, mert tényleg ennyi pénzért korrekt a tudása, rendesen össze van rakva, jó benne a kamera, nagy az akkumulátor, gyorsan lehet tölteni, szóval egy csomó dolgot tud, nem néz ki rosszul, bár eléggé kiáll a kamerasziget, de ez elég gyakori manapság, úgyhogy egy korrekt készülék, mindenképpen aki ebben az árszegmensben nézeget valami nagy tudású telefont, az vessen át egy pillantást, úgyhogy igazából a mi szerintünk ez egy elég jól sikerült darab, viszont ennyi fért be az adásba, úgyhogy a Mi 10T Pro-ról sem tudunk többet beszélni, jövő héten ugyanebben az időpontban ismét jelentkezünk, addig is minden jót kívánok, viszont hallásra.